Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mielünk című műsorunk következő adásában. Szokás szerint itt köszönhetem a vonalban Molnár Imrét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen. A 45 és 50 közötti időszak Eszterházy János életében is mondhatjuk úgy, hogy eseménydús volt sajnos. Őt egy frissen felszabadult háború sújtotta, Csehszlovákiából vitték el, és mire visszakerült ebbe az országba, nagyon sok minden változott. Ahogy látjuk, a különböző országokban, itt Kelet-Közép-Európában ez az időszak elég hasonló eseményeket generált. Az egyik ilyen volt a kommunista rendszerek megerősödése és becsontosodása, és ennek kapcsán például az, hogy erősen felléptek többek között az egyházak ellen is. Milyen ország fogadta Eszterházy Jánost, mikor visszakerült Csehszlovákiába?
1945-ben, amikor megtörténik Eszterházy János gulagba, a Szovjetunióba hurcolása, akkor tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy a faji törvénykezés folytatódik, csak nem épp a zsidók kerülnek a célpontban, hanem Csehszlovákia nemzetiségei, azzal a céllal, hogy egy nemzetileg tiszta, vagy fajilag tiszta államot hozzanak létre Csehszlovákiából, megszabadítva ezt az országot a nemzeti népcsoportoktól, a németektől és a magyaroktól. Ahogy akkori szóhasználat mondta ezt, a nem szláv eredetű népcsoportokat kívánták el távolítani az országból, fosztották meg emberi jogaitól, mindenféle polgári jogától, és ennek a sovinizmusnak az egyik célpontja Eszterházy János és a csehszlovákiai magyarság volt. Nagyon jól tudjuk, hogy mi következett ezek után a lakosságcsere, a deportálás, a reszlovakizáció címszavai alatt. 1949-ben, amikor Eszterházy János visszatér Csehszlovákiába, akkor már egy kommunista ország fogadja őt, ahol a nemzetiségi kérdést szőnyeg alá kellett söpörni Sztálin parancsára, hiszen a proletár internacionalizmus a jelszava az, hogy az ország nem nemzetiségekre épül, ahogy a Szovjetunió is, hanem osztályokra tagozódik, ahol ugye a vezető szerepe a munkásosztálynak van. Ez az ideológia nyert 1948-as kommunista puccs után, és itt már nem a nemzetiségek voltak a fő ellenségei a rendszernek, hanem elsősorban a keresztény hit, az egyházak, a keresztény egyházak és azok a csoportok, társadalmi csoportok, amelyek eltérő ideológiát vallottak a kommunista ideológiától, és hát ilyen eltérő ideológia volt a kereszténység is, melynek legerősebb bázisa a katolikus egyház volt Csehszlovákiában is. Ezért a fő ellenség a kommunista hatalom számára a katolikus egyház lett, és ezt az egyházat próbálták megtörni, ennek az egyháznak a belső egységét, ellenállását, struktúráját próbálták megtörni a katolikus akció fedő nevű intézkedés sorozattal.
Az, hogy pontosan mit is takart ez a katolikus akció nevű intézkedéscsomag, arról most megkérdezzük Szabó László helytörténészt, aki a témával behatóbban foglalkozott.
Három ténymondat felolvasásával kezdeném. Tudjuk, hogy Csehszlovákiában 1945 után a felvidéki magyarság nem pusztán újra kisebbségi helyzetbe került, de az Edvard Beneš köztársasági elnökhöz köthető dekrétumok alapján polgári jogaitól is megfosztották. A szlovákiai magyarokat ért mindennapos atrocitások logikus következménye volt, hogy az egyének és a csoportok önkifejezési példájaként különböző módon próbálták hallatni tiltakozó hangot. A jogfosztottság éveinek sajnálatosan gazdag eseménytörténetek közül a felvidéki magyarok belső ellenállásának témája teljes valójában lényegében még feldolgozatlan. A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, mint a legszervezettebb magyar ellenálló mozgalom történetének feldolgozása például már megtörtént. Azonban a felvidéki magyarság 1945 utáni történet kutatásának egy fehér foltja ez a téma, a katolikus akció egyházellenes intézkedései, annak magyar vonatkozásai. Pióhéjban elmondanám, mi is volt az a katolikus akció. 1948-tól a kommunista párt megkezdte az egyházak módszeres leépítését. A kisebb egyházakkal, mint a református vagy az evangélikus nem volt különösebb gond. A katolikus egyházzal viszont már más volt a helyzet, nagyobb falatnak bizonyult, egyetemes jellege miatt az irányítását nem tudták a hókérté reformálni. Ezért hozták létre a katolikus akció mozgalmat. Ennek célja az egyház belső egységének megtörése volt, amit úgy akartak elérni, hogy a vezetőit kompromittálva és félreállítva saját embereiket helyezik majd a posztjukra. Az akció program kora miatt azonban a püspökök elutasították. Válaszul egy püspökök és ordináriusok szózata a hívekhez a nagy próbat órájában kezdetű pásztorlevelet fogalmaztak meg, amely sokszorosított másodpéldányait kalandos módon juttattak el a plébániákra. Mivel az állampárt komoly alkotmányellenes cselekedetnek tekintette a szövegfelolvasását, a belügyminisztérium és a rendőrség ügynökei megpróbálták elkobozni ezeket a leveleket. Ez nyugtalanságot és lázadásokat idézett elő országszerte. A legsúlyosabb helyzet június végén és július elején volt, 1949-ben, amikor is ezreket tartóztattak le. Ezek a megmozdulások voltak a kommunista rendszerrel szembeni legnagyobb tömeges ellenállások valójában 1989. 1949. december 1-i titkos igazságügyi jelentés szerint az ellenállásban Szlovákia szerte mintegy 25 ezer személy vett részt. Ezekből 1136-an kerültek vád alá, elítélésre került összesen 546 év és 7 hónap összbörtönbüntetésre. Azokban az időkben teljesen megteltek a börtön. Még nagyobb tömegeket zártak viszont munkatáborok. Ezek ugyanolyan kényszermunkatáborok voltak, koncentrációs táborok, mint amilyeneket a II. Világháború alatt átadtak részt. Csak az 1949-es évben közel 10 000 embert kurszoltak kényszermunkatáborokba, az 1948-54 közötti években ez a szám közel 20 000 fő volt. Egyetlen egy cél volt megfélemlíteni a lakosságot, megfélemlíteni, megalázni, átvenni az uralmat a lelkismeret fölött. Amúgy utólag elmondható, hogy a katolikus akció egy sikertelen kísérlet. Röviden szeretném megemlíteni, hogy hol zajlottak nagyméretű demonstrációk a magyarok lakta határsában a katolikus akció keretében. Szülőfalumban Nagyfödémesen két alkalommal, 1949. június 22-én, mintegy 1000 résztvevővel, majd ugyanezen a héten 26-án vasárnap közel 800 fő részvételével került a tömeglátadásra, amely után 20 személy került vád alá. A Borsos Mihály és társai, ez valójában az adott település plébánosaknak a neve után elnevezésű csoport, 13 személyt, köztük két nőt és két fiatalkorút ítéltek 4 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetésre. Itt okvetően meg kell említeni, hogy további 9 személyt kényszermunkatáborokba hurcoltak és hónapokon át dolgoztak. Nagyfödémesen kívül még 4 magyar lakta településen folyt a katolikus akcióhoz köthető nagyméretű tömeglázadás 49-ben. Időrendi sorrendben Ipolyságon, Udvardon, Tardoskedden és Léván. A következő adatokra levéltári kutatásaim során bukkantam rá. 1949. június 25-én szombaton Ipolyságon mintegy 200 személy vett részt egy rendszerellenes megmozduláson. Ahogy Nagyfödémesen Borsos Mihály és társai néven emlegették a letartóztatottakat, itt Ipolyságon ők voltak a Benyovics Pál és társai. A vádlottak száma itt 34 volt, melyből 5 személyt ítéltek el, a többi 29-et felmentették. Az ítéletek 3 hónaptól 1 évig terjedtek, és az összes ítélet hossza 3 év volt. Ugyancsak aznap, 1949. június 25-én Udvardon is történt hasonló tömegdemonstráció. Itt mintegy 400 ember jött össze a rendszerellenes nézetét így módon kifejezve. Őket Nagy György és társai névvel illették a hivatalos igazságügyi jelentést. Itt 4 személyt vádoltak meg, és egyet ítéltek el 4 hónap börtön. Hogy említhetjük Tardoskeddet, ahol 49. június 28-án kedden került a zavargásokra. Ők voltak a Nagy István és társai csoport. Ezen a megmozduláson mintegy 250 személy vett részt, 13 embert vádoltak meg, 9-et ítéltek el. Az ítéletek hossza így 8 év, 1 hónap volt. Ugyancsak tömeges ellenállásra került sor Léván, méghozzá egy komolyabb tömeg, mint egy 700 fő vett részt a lázadásban. 1949. június 29-én szerdán. Őket Ján Vozár és társai néven emlegetik a hivatalos igazságügyi iratok. 26 ember került a vádlottak padjára, amelyből 20-at ítéltek el egy hónaptól 5 hónapig terjedő börtönbüntetés. Az ítéletek hossza Léván 3 év 7 hónap volt. Az említetteken kívül beszélhetnénk Lukanénye községről, ahol Lénár Károly plébános védelmében álltak ellen az emberek. Az eredmény hasonló tömeges per lett, mint Födémese. Ami a katolikus akciót illeti, ott voltak a felvidéki magyarok, szlovákok mellett a pásztorlevelek széthordásánál, ott voltak vádlottak padján és a kényszermunkatáborokban is. Kik voltak ők név szerint? Ennek felkutatása, a történeteik feldolgozása a mi generáción feladata. Mindenképpen meg kell említeni, hogy azóta ezek az eseményeket teljes feledés sűrű ködje vonta be. Azonban el lehet és el kell indulni a feldolgozások irányába, a levéltárak megőrizték az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Minden résztvevő egyházi és világi személy konkrét történetét fel kellene kutatni. Azt csak halkan teszem hozzá, hogy 5 perccel vagyunk éjfél előtt. Az utolsó élő tanúk, akik még tudnak beszélni ezekről az eseményekről, még élnek, de már nagyon idősek, így nagyon fekete az óra.
A korszakot kicsit is jobban ismerők láthatják, hogy hasonló intézkedések majdnem az összes kommunista államban történtek, így Magyarországon is, viszont a Rákosi-féle egyház ellenes intézkedéseknek volt némi nemű köze, sőt összefüggése a szlovák intézkedésekkel, ami összefügg a magyar kisebbséggel is.
És összefügg Eszterházi Jánossal is, hiszen Eszterházi János visszatérve a gulágról, miután a nyitrai járásbíróság elutasította azt a pozsonyi járásbíróság által megfogalmazott véleményt, hogy Eszterházi Jánosnak a börtönbüntetését, illetve ítéletét lényegesen enyhíteni kell. A pozsonyi járásbíróság néhány év börtönbüntetést javasolt, beszámítva a gulágon eltöltött 4 évet is. Ez azt jelentette volna, hogy Eszterházi János gyakorlatilag szabad rábra lett volna helyezve. Ezt a javaslatot a nyitrai járásbíróság kereken elutasította, és nem javasolt semmiféle könnyítést Eszterházi János számára. Így az ő ügyében a végső döntést a köztársasági elnök Klement Gottwald hozta meg 1950. április 7-én, amikor az Eszterházi János által és Puga Mária által beadott kegyelmi kérvényre válaszként Eszterházi János halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönre változtatta. Ez az ítélet nem vette számításba a Szovjetunióba eltöltött 4 évet, és tulajdonképpen 1950. április 26-a dátumot jelölte meg a büntetés kezdő dátumának. Ez egy végtelen, cinikus hozzáállás, és azt jelentette, hogy igazából figyelmen kívül hagyták azt a korábbi Gusztáv Huszák által hozott döntést, amely ugye átadta őt a Szovjetuniónak, az NKVD-nek, Eszterházi János, és mondhatnánk azt is, hogy egy új ítéletet kapott 1950. április 7-én Eszterházi János, egy másodszori ítéletet is, az első ítélet az halálos volt, most pedig életfogytiglani ítéletet kapott, és ezt az ítéletet már a kommunista kormányzat hozza meg, a kommunista bírósági szervek, és így Eszterházi János is fölkerül gyakorlatilag, mint ideológiai ellenség a rendszernek a fekete listájára, a kommunista rendszer fekete listájára. Ezt nagyon fontos tudatosítani így a boldoggáavatási eljárás esetében is, hiszen ott a vértanúság bizonyítása a cél, és így Eszterházi Jánost egyértelműen látható módon, hogy a kommunista hatóságok ítélik el, és térik arra a börtön kálváriára, amely tulajdonképpen egy lassú kínhalált eredményezett a számára. Már az elhurcolása idején, ugye Mindszenty József herceg primás akkor még teljes hatalma teljében számtalan levelet fogalmazott meg a külföldi kormányzatok és hatalmi központok felé, melyben kérte a szlovákiai magyarság sorsának fölülvizsgálatát, hiszen akkor a fölvidéki magyarságot már sújtják a Benes dekrétumok kegyetlen rendelkezései, és Mindszenty József, mint egy védő ügyvédként áll a fölvidéki magyarság mellett, és többek között az egyik levelében szót emel Eszterházi János elhurcolása ellen is, és kéri az ő kiszabadítását is, illetve kéri a közbejárását az ő kiszabadításáért. Eszterházi János erről nem tudhatott, de rövidesen tudomást szerzett, hiszen hazajövetele után a Lipótvári börtönben 1950-től hosszabb ideig a Lipótvári börtönben töltötte a rászabott büntetést, és ott már találkozott a katolikus akció által elítélt személyekkel, így Múcska Endre bácsival is, aki tudtommal az egyetlen, még máig élő börtöntársa Eszterházi Jánosnak, és találkozott a fölvidéki papok Mindszenty perben elítélt, bebörtönzött áldozataival is.
Ez egy igazán sajátos összefonódása itt a közép-európai történeteknek. Ugye van Magyarország herceg primása, akinek a boldoggáavatása folyamatban van, és akit a kommunista rendszer üldözött, és ennek folyamányaként, egy leágazásaként Csehszlovákiában is zajlottak perek Mindszentyvel kapcsolatban, ugye a két kommunista állam együttműködött. Hogy is zajlott ez a Mindszenty per Szlovákiában, Arról a téma szakértőjét kérdeztük meg, dr. Bukovszky László történészlevéltárost.
A második világháborút követően a szlovákiai magyarság kollektív bűnössége alapján tulajdonképpen elvesztette minden jogát, elvesztette állampolgárságát, és hát természetesen azok a megtorlások, amiket a szlovákiai magyarság átélt, ennek voltak egyházi vonatkozásai is. Magyarország irányába elsősorban Mindszenty József esztergomi érsek volt az, aki rokonszenvezett, illetve nagyon nagy figyelemmel követte a Dunát, északra zajló tragikus eseményeket, és hát nem utolsó sorban a szlovákiai magyarság egy jelentős része, a katolikus többség, illetve a katolikus klérus egy része, elsősorban a magyar nemzetiségű alsópapság benne látta a reménysugarat, és hát úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben Mindszenty, mint közjogi méltósága az, aki akár a magyar kormányzat felé, vagy akár a külföld felé és továbbítani tudja azokat a sérelmeket, amelyeket nap mint nap átélt a felvidéki magyarság, ennek következtében akár az ő helyzetük is jobbra fordul. Ebből kifolyólag nagyon sok szlovákiai magyar nemzetiségű pappal tartotta Mindszenty a kapcsolatot, akár volt Esztergom egyházmegye területéről származó plébániákról, de azon túl is, és hát hozták, vitték a hírt Szlovákia, illetve Csehszlovákia és Magyarország irányából azokról a tragikus eseménysorozatokról, amelyek a szlovákiai magyarság vagyonelkobzását érintették, az egyházüldözést, vagy a magyarok deportálását, illetve hát a teljes jog megvonást. Ilyen szempontból Mindszenty József volt az, természetesen az akkori magyar kormányzaton kívül, aki leghangosabban foglalt állást a magyarok érdekében. Ebben a korban 1945 végétől a folyamatos nacionalista csehszlovák politika kapcsán csak nem egy tucatnyi föld alatti, illetve illegális szervezet jött létre, és hát ebből volt az egyik legnagyobb és legtovább működő a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, amely behálózta egész Dél-Szlovákiát, kvázi egy ilyen ügynöki hálózatot kiépítve mérték fel a szlovákiai magyarság ellen elkövetett tragédiákat, illetve következményeket, és hát Magyarország felé, Mindszenty felé és a magyar kormányzat felé is továbbították ezeket a híreket. Hát a csehszlovák hatóságok természetesen erről a tevékenységről és hát elsősorban Mindszenty magyarországi tevékenységéről is tudott, hiszen a két állam titkosszolgálata már 1947 végén, a 48 elején együttműködött, és információkat cseréltek ki elsősorban Mindszentyről, hiszen a kiépülő kommunista csehszlovák állam egyik fő cél kitűzése volt, hogy saját befolyása alá vegye a csehszlovák katolikus klérust, akár Csehországban, akár Szlovákia területén is, és hát gyűjtötte azokat az anyagokat, azokat a terhelő anyagokat, amelyeket végül is fel tudott használni a katolikus klérus képviselői ellen. Azt követően, hogy Mindszenty József bíborost 1948 karácsonyán az AVH letartóztatta, és börtönbe zárta, majd elítélte. Tulajdonképpen a csehszlovák kormányzatnak és a csehszlovák kommunista pártvezetésnek tálcán kínált lehetőség volt, hiszen ezzel a ténnyel, hogy a magyar állam fellépett, ahogy említettem, a második legrangosabb közjogi méltóság ellen, és rajta keresztül a katolikus egyház ellen, tulajdonképpen ez legitimizálta az ő tevékenységét, és óriási adót adott a kezébe, hiszen ezzel sarokba tudta szorítani a hazai katolikus klérus legmagasabb képviselőit, de az alsópapságot is. Azt követően, hogy Mindszentyt elítélték 49 elején, tulajdonképpen a magyar államvédelmi hatóság annak köszönhetően, hogy Mindszenty intenzív kapcsolatot tartott a Népi Szövetség egyes tagjaival, Szlovákiában, illetve két taggal, aki egy nyugati kiküldetést keretében fordult meg Ausztriába, és valamikor 47 tavaszán értek vissza Budapestre. Ők nem utaztak vissza Szlovákiába, hanem Budapesten maradtak. És azt követően, hogy Mindszenty Vincentit letartóztatták, tehát az AVH 1949. február 10-én Budapesten letartóztatta a Népi Szövetség egyik tagját, Krausz Zoltánt, majd rá következő napon Varró Istvánt, akit kihallgatott az AVH, és hát tulajdonképpen mindkét szereplő bevallotta szerepét a Mincentivel folytatott kapcsolatban. Ezt követően a magyar állambiztonság, a csehszlovák állambiztonsággal megegyezve, illetve egyeztetve két nevezett személyt február 20-án egy személygépkocsiba tuszkolta, és hát tulajdonképpen erőszakkal átvitték Magyarországra, Rajkánál átadták a csehszlovák hatóságoknak, azzal az információval, illetve azzal a kihallgatási jegyzőkönyvvel, amely alátámasztotta azt, hogy Krausz és Varró, illetve rajtuk keresztül az egész Népi Szövetség kapcsolatban állt Mincentivel, akiről utóbb kiderült, hogy nyugati kém, a Habsburgok restaurációját szerette volna újra Magyarországon, egy közép-európai federatív szövetségi államba gondolkozott, és a többi, és a többi. Tehát ebből kifolyólag a csehszlovák állambiztonság elindított egy több mint egy hónapos hadjáratot. Az újabb kihallgatások és a letartóztatások tulajdonképpen február 20-a, ahogy említettem, 20-ától egész március közepéig tartottak, aminek az lett az eredménye, hogy a csehszlovák állambiztonság csaknem 50-43 szemét tartóztatott le, ez alatt a jó bő egy hónap alatt. Egy csomó szlovákiai magyar értelmiségét, elsősorban fiatal katolikus papokat, református tiszteleteseket tartóztatott le, akikről bebizonyította azt, hogy igenis adatokat gyűjtöttek, gyűjtötték azt a sérelmi anyagot, amit tulajdonképpen összegyűjtve Mincentinek is, illetve a magyar kormányzat felé továbbítva, igyekeztek valahogy segíteni a szlovákiai magyarság helyzetén. Ezzel elindult tulajdonképpen egy koncepciós per első folyamata. A letartóztatottak előzetes fogságba voltak egészen az év végéig, tehát 9-10 hónapos előzetes letartóztatásba voltak a kihallgatottak. Végül is magának a koncepciós pernek a elkezdése, illetve lefolyása az Pozsonyba történt az állambíróságon 1949. december 28-án. Maga a koncepciós per arra volt felállítva, hiszen ekkor már ismert volt a Mincenti ellen meghozott ítélet, akiről, ahogy említettem, bebizonyosodott a magyar bíróság, illetve hát a vádló szempontjából, hogy nyugati kém volt. Ebből kifolyólag, mondom, minden eszközt megkapott a csehszlovák állambiztonság, illetve a pártállam arra, hogy a legerélyesebb módon lépjen fel a katolikus egyház képviselői ellen. Maga a koncepciós per, ez 28-án, december 28-án kezdődött, és 30-án ért véget. A perben 32 vádlottat állítottak bíróság elé, és hogy az egyházi vonatkozását még kiemeljem, tehát ebből a 32 vádlatból 20 katolikus papot állítottak bíróság elé, illetve egy református tiszteletes. Maga a per nem volt annyira súlyos, mint mondjuk akár a Mincenti per vagy egyéb koncepciós perek Magyarországon, de ennek ellenére is a 32 perbe fogott vádlat közül 10-et ítéltek el börtönbüntetésre, 2-től 8 évig terjedő börtönbüntetésre, és hát ahogy említettem, a 10 elítélt között a két katolikus pap, Restály Mihály 6 év börtönbüntetést kapott, illetve Mészáros Gyula 5 év börtönbüntetést kapott. Ezeket az embereket a sztálini erőszak legbrutálisabb körülményei között vizsgálták ki, illetve tartották fogva, megjárták tulajdonképpen a korabeli Csehszlovákia poklát, a Jáchimovi uránbányákat is, és tulajdonképpen csaknem egytől egyig letöltötték börtönbüntetésüket. Magának a pernek, illetve ennek a folyamatnak a konzekvenciáját a csehszlovák pártállam nagyon hatékonyan értékelte, hiszen tulajdonképpen 1949-et követően ezzel a perrel az államhatalomnak az volt a célja, hogy megfélemlítse a katolikus klérust, tehát a legmagasabb katolikus klérust, a püspököket, illetve a püspöki konferenciát, és az alsó papságot is, és nem utolsó sorban a szlovákiai magyar kisebbséget is, hiszen a Népi Szövetség tevékenysége elsősorban a szlovákiai magyar kisebbség jogvédelmére irányul.
A korábbi adásainkban szóba került, hogy a börtönévei alatt Esterházy János, főleg a vége felé elég sok egyházi személlyel találkozott, akik szintén a börtönbüntetésüket töltötték, valamint Orosz János nagyszombati érsek nemrég Alsóbodokon elhangzott beszédében is idézte, hogy találkozott olyan rendtársaival, akik még találkoztak Esterházy Jánossal és meséltek róla. Az, hogy hogy kerültek a csehszlovák börtönökbe nagyobb számban szerzetesek, ez sem független a kommunista rendszerek eljárásától.
Igen, Esterházy János valóban találkozik a szlovák egyház jeles képviselőivel is, és ezek között nagyon sokan vannak olyanok, akiket szerzetesként, a szerzetes rendek feloszlatása után börtönöznek be. A egyik legfontosabb tanúja Esterházy Jánosnak a Franciszek Miklósko által megidézett Ján Masztiliák, görög katolikus szerzetes is, ezek közé a szerzetesek közé tartozott, akik korábbi ikinti szerzetesi regulájukat meglehetősen puritán és önmegtagadó szerzetesi életüket tulajdonképpen megszakítás nélkül folytatják a börtönkörülményei között is. Ők nagy példát jelentettek Esterházy János számára, és viszont is Esterházy János is szép példát jelentett a kitartásával, a szenvedések dolgszó és panasz nélkül való elviselésében a bebörtönzött szerzetes számára. Kiemelhetnénk talán Ján Masztiliák mellett még Edward Tesár nevű keresztény szlovák fiatalt is, akit 1951-ben végeztek ki Lipótváron, és akivel kivégzése előtt Esterházy János is egy cellában tartózkodott. Az egyik beszélőjén Esterházy János elmondta, hogy ez az Edward nevű fiatal barátja nagyon közel került hozzá lelkileg az alatt, az idő alatt, amíg együtt voltak, és most, miután már nincsenek együtt, és ahogy Mariskának célozta, úgy végezte, ahogy a dédapja, vagyis Jeszenák János, akit Hajnau fel akasztatott, tehát Mariska ebből érthetett, hogy ezt a fiatal szlovák fiút is felakasztották. Elmondta Esterházy János, hogy ő tulajdonképpen ezzel az Edvárddal még halála után is kapcsolatban van az égben, tehát ez azt jelenti, hogy a lelki kapcsolat folytatódott köztük, és János arra biztatta húgát Máriát, hogy kérje Edvárdnak a segítségét, aki biztos, hogy az égből támogatni fogja őket, hiszen ő maga is, mármint János érzi ezt a támogatást. Tehát itt tulajdonképpen ebből a kis példából is látható, hogy a bent a börtönben a rabok között már, amikor tudtak egymással érintkezni, és az ítéletüket a Jóisten akarataként fogták föl, és ajánlották fel, ahogy ezt Esterházy János is felajánlotta vezeklésként és közbenjárásként az övéért. Úgy egy hihetetlen lelki közösség, egy nagyon szoros lelki egység jött létre köztük.
Az, hogy is történt pontosan a szerzetesek elleni fellépés itt Csehszlovákiában a kommunista hatalom átvétel után, arról Puss Sándor jezsuita szerzetes számol be nekünk, aki a rendszerváltás előtt maga is a föld alatti egyház tagja volt jezsuita szerzetesként.
Én, amikor bekerültem a föld alatti egyházba a szerzetes rendbe, akkor még iratok nem voltak, archív zárva volt, titkosított iratok voltak, tehát utólag derült csak ki 89 után, és így megpróbálva visszagöngyölíteni, akkor pár adatra bukkantunk, vagy bukkantó, amit szeretnék egy röviden összefoglalni. 1949-ben elhatározták, hogy létre kell hozni egy papi mozgalmat, egy akciokatolikát, egy katolikus mozgalmat. És ebben az volt a szörnyű, hogy akciokatolika név alatt már rég elindult a katolikus egyházba egy mozgalom, egy laikus mozgalom, egy jó értelemben jó mozgalom, és ezt a fogalmat egyszerűen ellopták, átvették. És valószínűleg sokakat ezzel átvertek, vagy csőbe húztak, azt hitték, hogy ez ugyanaz a katolikus akció, mint amit a Vatikán meghirdetett. Tehát 1949 és 51 között létezett egy ilyen pseudo-katolikus akció. 50-ben, februárban állítólag a kommunista párt nagyon elhatározta, hogy meg kell szüntetni a szerzetes rendeket, mivel keresztbe tettek a párt elképzeléseinek. ezért megmozgattak minden követ, amit csak lehetett. Én konkrétan, amit tudok, márciusban volt a kommunista párt gyűlése, márciusban már is a nuncius távozott, tehát rákényszerítették, hogy hagyja el Csehszlovákiát, a vatikáni nagykövet. Erre fel a következő hónap áprilisában kezdtek pörögni az események. Április 7-én volt nagy péntek. Ekkor a kerületek összeültek, a kerületi központi bizottságok, és elhatározták, hogy egységesen fognak fellépni egész Csehszlovákia területén. Rá egy hetire, április 13-án, gyakorlatilag a húsvétnek az öröm ünnepe, amikor lenne, péntek 13-áról 14-ére éjszaka, éjfél 12-kor egységesen felléptek, betörtek a kolostorokba, férfi szerzetesrendekbe, és elhurcolták a szerzeteseket. Rá egy hetire, 27-én újra betörtek, még a maradékot is elvitték, majd 29-én női szerzetesrendekkel végeztek hasonlót, sőt, ahogy elmondták a nővérkék, sokkal brutálisabban, sokakat megerőszakoltak, sokakat meggyaláztak, tehát valóban egy szörnyű mutatvány volt, ha így lehetne nevezni, csak hogy likvidálják a szerzetesrendeket. Tehát ez történt 1950-ben, majd 50 után elcsendesedett az egész, 51-ben gyakorlatilag megszűnt ez a úgynevezett katolikus akció, mert a pápa ezt betiltotta. Ehelyett kitaláltak egy más valamit, mégpedig a papi békemozgalmat. Pacem in terris. Szintén átvették egy az egybe a vatikáni fogalmazást, terminológiát, és sokak azt hitték, hogy ez ugyanaz, pedig ez egy egész más mozgalom volt, hogy beépíteni a papokat, hogy együttműködjenek az állammal, és így tovább, és így tovább. Tehát ez tényleg átverés, átdefiniálás, csalás, ahol csak lehetett. Egyesek azt állítják, legalábbis én meg ismertem idősebb szerzeteseket, egyesek azt állítják, hogy ők tudtak erről, hogy valami készül, egyszerűen nem hitték el. Egyszerűen nem hitték el, hogy ilyesmire képes lenne a kommunista párt, vagy legalábbis a szerv, a hatalom. És szinte, amit így belbeszélésből tudok, ciklikus és jellemző arra, hogy mindenki, mikor betörtek éjszaka, akkor mindenki vitte azt, ami számára a legfontosabb. A vezetőség, a pénztáros, a kasszás vitte a pénzt. A tanárok vitték a könyveket, legalább valamit mentsenek a mentettőket. A legfontosabb tankönyveket vitték magukkal éjszaka. Nem törődtek a ruházattal, se csak a tankönyvek. Tudom, hogy a takácsok meséljük, hogy amit lehetett vittek, mert ki tudja, hova visznek. Úgy érezték, vagy azt fogták, hogy lehet, hogy Szibériába mennek egészen. Ugyanaz az autóbusz, amik akkor éjszaka megkívánok Oroszországnak, Szovjetuniónak. Tehát mindenki vitte, amit kapott, és a diákok, a fiatalok, a novicusok csak a focilabdát vitték. Tehát mai napig mosolyogunk, hogy mindenki, ami a számára legfontosabb, a focilabdát. Ezek után őket központosították, központi táborokba vitték őket, egy nagyobb kolostorokba betömörítették őket, embertelen körülmények között, és gyakorlatilag munkatáborokba kényszerítették. Persze itt is voltak megosztások. A vezetőséget, az előjárókat külön elzárták, mi is találkozunk a többséggel. A novicusok, akik még csak a kezdők voltak, még talán még nem biztos, hogy szerzetesek lesznek, megpróbálták őket rábeszélni, hogy menjenek haza, hagyják ott az egészet, nősüljenek meg. A fiatal erős szerzeteseket elvitték munkatáborba, úgynevezett PTP. Ott próbálták őket valami módon összehozni lányokkal, asszonyokkal, hogy esetleg ők is szálljanak félre ebből a Istennek szentelt életformából. Ezek a munkatáborok aztán tartottak, elindultak a perek, különféle váliratok, sokakat bezártak, becsuktak, bebörtönöztek, attól függően, hogy milyen magas pozíciót töltött be a szerzetesi közösségben, előjárókat, püspököket, amit aztán már történelmi is tudunk, az már nem egy titok, sokakat lezártak, becsuktak, és lassan, fokozatosan, csak a 60-as években kezdték kiengedni őket. 68 volt, ahogy tudjuk, az az év, amikor többük amnestiát kapott, viszont föld alatt, titokban tovább folyt a szerzetesek nevelése. Tehát nem szűnt meg a szerzetesek, se a felvétel, se a novitusi fogadalmak, se a teológia. Tehát titokban a föld alatt ment minden tovább. Sőt, ahogy elmondják a szerzetesek, amikor őket elvitték 1950-ben, volt egy bizonyos létszámok ferenceseknek, szaleziánusoknak, domonkosoknak, jezsuitáknak, és ez a létszám megmaradt 1989-ig. Tehát a föld alatt egyház nem szűnt meg, még létszáma se csökkent. És a nővérkék, a szerzetes nővérkék, hogy mondogatták is, hogy végre együtt voltunk. Tehát végre nem volt különbség, hogy ilyen vagy olyan fityula van rajtunk, ilyen vagy olyan ruha van rajtunk. Egyszerre együtt voltunk, közösen voltunk, és ők, hogy mondják, szinte ilyen végre összejött egy szerzetesi kongregáció, egy gyűlést tartottunk a különféle szerzetesendek együtt közösen. Dolgoztak földeken, mezőgazdaságban, gyárakban. Ami megmaradt, az a szociális munka és az egészségügy. Ott a szerzetes nővéreket úgy, ahogy megengedték, megtartották, ott maradhattak, viszont a ruházatukat nagyon korlátozták, és a mozgásukat is. Ők megmaradtak a kórházakban, árvaházakban, fogyatékos intézetekben. Ellentétben Magyarországgal, ahol férfiak is maradhattak, akik tanárok voltak, a piaristák, bencések, ferencesek, ha volt gimnáziumok, akkor ők maradhattak. Nálunk Szlovákiában csak is a nővéreknek engedték meg megmaradni ott, ahol vannak.
Tehát ezek kegyelmi pillanatok voltak bent a börtönben, amikor egymást támogatva, egymást lelkileg is segítve, ezek a rabok a közös szenvedésben egy szolidaritást, egy lelki közelséget, egy lelki szolidaritást tudtak egymással kialakítani. Úgy érzem, hogy ez a megszenvedett testvériség, amely le tudta győzni a nemzeti ellentéteket, le tudta győzni az osztály különbségeket közöttük, egy szilárd szikla alapja lehetne a nemzeteink közti megbékélésnek és az Esterházy által is megálmodott közös jövőnek.
A műsoridőnk a végéhez ért. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és neked is különösen köszönöm, Imre, hogy velünk voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, és merítsünk erőt vértanúink szenvedéséből, akik előttünk járva példaadással és kitartással mutattak számunkra utat a hithez való ragaszkodásról.
Valamint köszönöm minden résztvevőnek, aki hozzájárult a mai műsor elkészültéhez, és búcsúzom a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mi jelünk. A Felvidéki Mária Rádió műsorát hallották Esterházy János életéről és örökségéről.